Folytatódik a Hozzá egy verset Rimportré magazin, én továbbra is Rutai Gábor vagyok, beszélgető társam pedig Nagy Katica. Meglestem az Insta oldaladat, ahol láttam, hogy téged például a asztrológia komolyan megérint, és nekem az a megélésem, így az ismerősi körömben, hogy akiket az asztrológia foglalkoztat, azok általában nyitottabbak spirituális irányba is, aminek az összefüggését még annyira nem érzem. Lehet, hogy azért, mert én nem vagyok ebben annyira mélyen benne, de hogy az asztrológia az nekem erősen a tudomány és a spirituális valaminek a határmesdjéje.
Talán szerintem a bár nem ismerek minden spirituális gyakorlatot, de szerintem a legtudományosabb és a legtudományosabb spirituális gyakorlat tulajdonképpen, és nagyon nagy, iszonyú, sok ezer éves emberismereten alapszik, illetve a bolygók mozgásának megfigyelésén, és azt, hogyan tudják párhuzamba hozni bizonyos történésekkel, bizonyos jellemvonásokkal. Tehát ilyen módon tényleg elég tudományos. Illetve ugye a csillagászattal összehozható. Igen, talán a legelfogadottabb ez ebből a szempontból, de nagyon sokan azt mondják, hogy ez jóslás. Tehát, hogy az asztrológiát is egyébként nagyon sokféleképpen lehet csinálni, vagy szóval én is nagyon sok asztrológusnál voltam már, mielőtt ezzel elkezdtem volna így komolyabban.
És kitanultad?
Igen, igen, tulajdonképpen kitanultam. Tehát először autodidakta módon érdeklődtem iránta nagyon hosszan. Volt egy meghatározó találkozásom egy asztrológussal, aki egyébként jós is volt mellette. Tehát ez tulajdonképpen, amivel először találkoztam, az a jóslásnak és az asztrológiának a keveréke volt, mert sok asztrológus úgy dolgozik, hogy valami mással még ötvözi, lehet, hogy számmisztikával, lehet, hogy ő egy tisztánlátó valaki, vagy tenyérből tud olvasni, tehát bármivel lehet. Én igazából jelen pillanatban csak a tanult részével foglalkozom. Aha. Tehát a bolygó mozgások milyen hatásokat eredményeznek ezzel. Ez egy tulajdonképpen egy 20% intuíciót megengedő, tanult tudás, amit én tudok alkalmazni.
Mennyire valid emberi tulajdonságok, események, sorsokra máshol keresni a magyarázatot, mint önmagunkban? Kérdezem azért, mert annyira szépen tudatosan beszéltél a műsor elején az önazonosságról, az önképünknek az építéséről, az, hogy befele való figyeléssel tudunk magunkon változtatni, hogy az események azok aszerint történjenek, ahogy ha időt hagyunk neki, ahogy te mondtad, ahogy az nekünk a legideálisabb, versus
asztrológia.
A nagy univerzum jelöli ki nekünk a történést.
Én benne nem hiszek, tehát azt gondolom, hogy ez a téves asztrológiai megközelítés, ami miatt nagyon sokan, főleg férfiak egyébként elutasítják az asztrológiát. Én nem hiszek a predesztinációban például.
Na tessék!
Tehát abban hiszek, hogy ez arra nagyon jó egyrészt, hogy és abban sem hiszek, hogy te ilyen vagy olyan vagy, hogy az asztrológia ezt meg tudja mondani. Mert minden függ attól, hogy a lélek, aki itt van ebben a testben, az milyen fejlettségi szinten tart, miközben a munkát végzi, az itteni munkát, tehát hogy nagyon, ez például nincs benne az asztrológiai képletben, hogy egy lélek az hogyan éli meg alsó vagy felső rezgéstartományban. Szerintem van különböző rezgéstartománya a dolgoknak, meg lehet egy asztrológiai aspektusnak a legrosszabb részét is élni, attól függ, hogy te milyen állapotban vagy, vagy mennyire vagy felkészülve arra a feladatra, úgymond, amit dob az élet, és szerintem arra nagyon jó, hogy rávilágítson ezekre, hogy hova lehet tulajdonképpen még emelkedni, vagy hogy tudod jobban csinálni. Erre szerintem tök jó válaszokat ad, vagy a miértekre, hogy miért jön be egy helyzet az életembe, és hogyan tudom megoldani. Ebben például tud segíteni, illetve az eseményjóslásban nem hiszek, abba hiszek, hogy vannak bizonyos periódusok, amikre lehet a veled szemben ülő embert figyelmeztetni, tehát ez is ez lehet, hogy nehezebb lesz. De ezzel és ezzel meg fogod tudni oldani. Vagy itt válaszúthoz fogsz érkezni. Erre például szerintem nagyon jó, hogy tereld az illetőt egy picit jobb irányba. De azt, hogy március 6-án ez és ez fog történni, megtalálod életed szerelmét, igazából ilyeneket nem lehet mondani, és persze van az, tudjuk, hogy az emberek akkor fordulnak asztrológushoz. Ez a hiedelem egyébként nem teljesen így van, amikor valami baj van, vagy partnert keresnek, vagy pénzügyileg szeretnének jobban állni, de valójában egyébként nagyon sok olyan ember jön, aki csak kíváncsi. Van olyan, aki nem is tudja, hogy ez mi, csak ki akarja próbálni, meg akarja tapasztalni, és persze nagyon sok olyan ember van, akinek elakadása van az életében, és azt kérdezi meg, hogy mikor oldódhat meg valami, mondjuk, de az mindig tőle függ. Csak azt tudja az asztrológia megmutatni, hogy mikor nyílik rá lehetőség, vagy meddig mozog nehezített pályán például valaki.
Te mennyit foglalkoz ezzel egy nap? Mondjuk, hogyha a saját utadat nézed, és azt mondod, hogy most az asztrológiát segítségül hívom ahhoz, hogy a saját utamat jobban be tudjam pozícionálni. Ez mennyi, tehát hogy ez milyen gyakorisággal történik nálad?
Változó, mondjuk van olyan, hogy 3-4 ember is kér elemzést.
De most magadra tekintettel.
Ja, hogy a saját képletemet mennyit nézem. Igazából vissza szoktam fejteni, legalábbis mostanában ezzel foglalkozom, hogy visszafejtem az elmúlt éveket. Leírom.
Ja, tehát hogy vannak fontosabb életesemények minden egyes évben, és akkor azt mondod, hogy megnézem, hogy akkor éppen hogy álltak a bolygók, és...
És visszafele erről egy pontos feljegyzést kezdtem el vezetni.
És ott ilyen nagy aha élményeid vannak.
Igen, igen, hogy vagy, hogy valami tök mást éltem meg, mint ami papírforma szerűen egyébként akkor kellett volna, hogy történjen. Tehát, hogy teljesen más irányba mentek.
És
tehát
ez ezt nem vizsgálom. Bizonyítanít el?
Nem, mert mindig nyitva van bennem ez az ajtó, hogy igazából nincs eleve elrendeltség. Tehát, hogy mi alakítjuk a sorsunkat, ez csak a kulcs ahhoz, hogy hogyan csináljuk jobban, vagy hogyan próbáljuk meg, vagy hogyan van lehetőségünk jobban csinálni.
Hogyha párválasztásról van szó, akkor nád ez fontos. Tehát, hogy úristen, rák, na jó, nem, veled nem megyek el randizni. Már azt rátapintottam.
Persze, összetudom vetni, persze, meg szóval igen, vannak ezek a részek, de nem ez határoz meg, tehát sokkal nyitottabb és kíváncsibb vagyok annál. Tehát, hogy először mindig esélyt kell adni valakinek.
Ez egy skorpió, oké. Nem baj, de szép a szeme, akkor lássuk.
De nem ez a lényeg, mert ennek van egy, az asztrológiának van egy része, a szinasztria, ez a párkapcsolati elemzés, ez nem csak párkapcsolattal működik, tehát anya-gyerek viszonyban, a munkatársi viszonyban, ez egy összevetés, a két képletet összevetjük tulajdonképpen, és ugyanúgy kiad egy ilyen chartot, ahol látszik az, hogy milyen, tehát fényszögeket vetnek egymásra a két ember bolygói, és ott kijön, hogy milyen feszültségek jelentkezhetnek.
Óriási. Nekem állandóan skorpió barátnéim és feleségeim voltak.
Tényleg?
Nem tudom miért.
Hát meg kéne nézni, hogy mi az, ami... Igen, tehát arra a típusú emberre miért vagy nyitottabb.
Miért rezgek?
Aha, igen.
Igen, hát nem tudom.
Hát ott van. Csak meg kell nézni.
Valami van ott, igen. Na jó. Térjünk most már rá a versre, amit hoztál. Dzsida Jenőtől a Megint csupa kérdés címűt, ami nem az Ithaka lett végül.
Igen.
De akkor mesélj már erről, hogy ez hogy talált meg téged.
Hú, nem emlékszem, de ezzel felvételiztem a színművészetire 2014-ben. Ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt a verset, és igazából lehet, hogy el tudom mondani fejből is, annyira... vannak ezek a versek az embernek, amiket annyira szeret, hogy egyszer megtanul, és utána 10 év múlva is úgy ott vannak foszlányaiban, és ez nekem abszolút ilyen, ez egy ilyen nagy aha élmény volt, ez a vers.
Oké, de hát még fiatal lánykaként valami miatt ez került be a portfóliódba, a felvételire. Arra te emlékszel, hogy ez hogy sikerült?
A felvétel?
Nem, hanem ez a választás.
Nem, de akkor is ugyanígy foglalkoztattak ezek a kérdések, tehát ugyanígy a metafizikai kérdések is foglalkoztattak, ugyanígy a halál, az elmúlás kérdése, a transformáció kérdése, ezek mindig előttem voltak, tehát ez nem egy új keletű dolog, vagy ez nem 2-3 éve kezdődött, hanem 12 éves koromban. De ez tök gyakori, nem? Tehát, hogy...
Hogy 12 éves korában az ember metafizikai kérdésekre rágódik?
Hát, hogy fölteszi ezt, hogy miért? Miért halunk meg? Vagy mi van a halál után? Tehát, hogy ugye azért ebbe is nagyon vastagon benne van ez, hogy ezek a kérdések, és szerintem ezek már gyerekkorunkban ott vannak. Nagyon sok gyerektől hallom, vagy tapasztalom, hogy mi van, ha nem ébredek? Tehát, hogy vannak ezek a gondolatok fiatalokban is? Vagy ez durva, hogy én 14-ben ilyen versekkel foglalkoztam?
Egyáltalán nem. De ez nem egy, tehát hogy ez nem a bóbita,
nem, egyébként nem.
Hanem hogy tényleg mélyre viszi az embert. Volt már a műsorban Dzsida Jenő, de most különösebben nem akarok az ő tragikus életéről beszélni, meg az ő nehézségeiről, fájdalmairól, aminek ellenében egyébként nagyon sok színes, játékos, frappáns verse van, de ez mondjuk pont nem. Úgyhogy, ha megkérhetlek, hogy ismertessük. Köszönöm.
Okay. Hát nem, ja, bocs.
Igen.
Megint csupa kérdés. Hát nem volt boldogabb az ősi semmi az új semminél, mely valaminek tudja magát? Miért kellett bágyat mosolygásainknak önmagukra ébredni ők az élet ágyán? Miért döngetünk véres ököllel eszeveszetten olyan kaput, melynek csak egyik pántja sok ezer fekete mérföld? Téli estéken keservesen énekelve, őseink és dédunokáink hajából miért fonjuk az élet hosszú kötelét? Miért faljuk fel egymást akkor is, ha nem vagyunk éhesek? S miért pattan fel göggel a gerincünk, ha végigütnek rajta? S miért nem akarunk lefeküdni ősszel hullott levelek közé, mint aszott szemét a seprű alá? Nagy kerek szemmel is miért nézünk vakon a forgószelek tántorgó sodrába? S miért lát kicsivel többet az ember, ha csöndben ül egy percig? Így. S behunja a szemét.
Köszi. Most, hogy így hallgattalak, csodálatosan összecseng azzal, amiről eddig beszélgettünk, meg amit én mondtam, amit idéztem magamtól, hogy mennyivel jobb volt behuny szemmel futni az erdőben, mint vallani a nemes elveket.
Amúgy igen, ez oda kapcsolódik, úristen. Ahonnan indultunk. Örület.
Örület. Hát, hogy én vagyok a reinkarnációja. Így lassan a beszélgetésük vége felé szeretném visszarántani magunkat a rög valóságba. Bár jó volt úszni egy kicsit, hogy mivel foglalkozol most, Katica, miben vagy benne, mind dolgozol, és mi szeretnél lenni?
Most felolvasó esteket csinálunk egy zenész barátommal és egy fordító barátommal, aki most fordította le a Bukowskinak a Város legszebb nője című kötetét, novellás kötetét. Dolgoztunk már együtt a Nők című kötetéből, ugyanígy tartottunk felolvasást, és igazából terjesztjük az igét, tehát ezt visszük mindenhova, vidékre, és nagyon-nagyon szeretem, illetve fogunk még Rieger Zsolttal, ezzel a zenész barátommal, az Anima Sound Systemnek a frontembere csinálni irodalmi esteket a nyáron, és ősszel is. És színházat most annyira nem csináltam, de jövőre úgy tűnik, hogy lekopogom, valószínű, hogy lesz, bár ez pályázat függő, és egy független filmet fogok nem sokára elkezdeni, illetve egy metus diplomafilmet is. Lóg még a levegőben egy külföldi produkciónak a lehetősége is, de ez még nem biztos, tehát ez is egy kérdőjeles dolog, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy így alakulóban vannak a dolgok, de nagyjából őszig biztos, hogy folyamatosan dolgozok.
Na, de hát ez tök jó.
Igen.
És akkor ezek meg téged találnak meg, vagy ezeket te látod kinyílni ezeket az ajtókat, amiken így beszökkensz?
Igen, a külföldi vonal az, ami, tehát a külföldi filmes vonal, amiért egy kicsit többet kell szerintem egy magyar színésznek általánosan melózni, úgymond. Uh-huh. Van, akinek nagyon olyan arca vagy külseje van, ami nagyon működik egy külföldi filmbe. Nem mindenkit hívnak, és engem nagyon sokáig nem hívtak be ilyen castingokra, de kértem telefonszámokat is azoktól, akiket így hívnak, hogy hello, én is itt vagyok. Tehát, hogy ezt próbálom valahogy úgymond így próbálok beletenni energiát, hogy ez valahogy sikerüljön.
Na, ez az az ajta, amiről én beszéltem, igen, hogy amin be kell szökkenni, hogy... Igen. És ott neked mi az elképzelésed?
Hát nem, nincsenek ilyen nagyon magas röptű elképzeléseim. Azt mondom, hogy bármi történhet az életben, de ha megnézzük azt, hogy magyar színészek nagyjából milyen viszonyrendszerben mozognak ezekben a külföldi filmekben, akkor azt látjuk, hogy kelet-európai figurákat játszanak, és kicsiket.
Igen.
És nem tudom, hogy ez mi miatt van, ezt mindenki látja, tehát hogy nem úgy, mint a franciáknál, a svédeknél, ahol kultúrája van annak, hogy akár Hollywood beszippantja a nagyon jó, igen, karaktereket, a nagyon jó színészeket, ausztráloknál is, de hogy tényleg svédeknél, németeknél, franciáknál, ami nem mondjuk spanyoloknál is, tehát hogy kikerülnek a nagy-nagy világpiacra, a Hollywoodba, magyarok nem szoktak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk a magyar piac van, és emellett ilyen kis kiegészítő kirándulásokat, kiegészítő lehetőségként kirándulásokat lehet tenni ezekbe az óriási csodálatos produkciókba, amik gépezetként működnek, és teljesen más munkafolyamatok, mint ami itt van. Igen, ahogy mondjuk néztük a Napóleon című filmet, és hogy milyen komoly például a CGI, vagy egyszerűen mennyi a statiszta, tehát ugye azt megélni, hogy ezt egyszerűen látod, azt a rengeteg embert együtt egy emberként mozogni, vagy egy tömegként mozogni, az is szédítő lehet. Tehát olyan lehet, mint egy iszonyú magas, nagyon régi olasz templomba fölnézni a mennyezetre valahol. Tehát, hogy ott van benne ez a grandiózusság, ebben az értelemben mondom.
Jó, sok hollywoodi produkciója forgat nálunk, néha föl lehet fedezni egy-egy magyar színészt.
Izgi, én kipróbálnám. Egyébként, hogyha valaki...
Abba a kamerában.
Ha valaki néz. Szóval, hogy igen, hogy kipróbálnám, de tényleg az élmény, ami... Tehát, hogy nem mozgat az, hogy nem hiszem azt, vagy nem gondolom azt, vagy nem vágyom arra, hogy igazából nem vágyom arra, hogy olyan ismert legyek. Szerintem az óriási teher lehet.
Hát ez biztos.
Mint egy hollywoodi sztár, vagy egy olyan énekesnő, tehát hogy azoknak a paramétereknek megfelelni, mindenki folyamatosan figyel, én ennél nyugodtabb életre vágyom valahogy.
Hát figyelj, erre visszatérünk 20 év múlva, jó? Okay. Majd megnézzük a naptárunkat, hogy találunk egy üres órát, amikor...
Oké. Okay.
Amikor 20 év múlva, amikor ezt majd megvitatjuk, hogy akkor ez így sikerült-e, vagy nem. Köszönjük szépen Dzsida Jenőnek, hogy megírta ezt a verset, neked pedig azt, hogy elhoztad, és nagyon érdekes volt, hogy még azelőtt beszélgettünk róla, mielőtt egyáltalán porondra került, úgyhogy ez is egy spirituális élmény volt.
Yeah.
Neked meg köszi, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál.
Köszönöm szépen, nagyon jó volt.
Ez volt a Hozz egy verset Rimportré magazin. Péntek este 9 és 10 között tudjátok hallgatni a Rádiókáféban vágott verzióban, és 10-től pedig már vágatlanul a YouTube és a Spotify csatornámon, amit megtaláltok úgy, hogy költömata, vagy megtaláltok úgy, hogy Hozz egy verset. Köszi, hogy velem voltatok, egy hét múlva ismét találkozunk, sziasztok!